18 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. Mindent meg fogunk tenni a Kárpátalján élő magyarok egészségért, békességéért és biztonságáért, jelentette ki Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a Facebook oldalán a kárpátaljai dróntámadással összefüggésben. A tárcavezető azt mondta, figyeljük és próbáljuk megérteni, hogy mi történt. Azzal együtt, hogy a kormány már elítélte az orosz támadást, szeretnénk mindenben segítségre lenni magyar testvéreinknek, az ott élőknek, hogyha bármiféle szükségük van, fogalmazott. Kapcsolatban vagyunk a magyar közösséggel, konzulokkal, és ha bármi olyan helyzet merül fel, melyben Magyarország segítségre lehet, akkor segíteni fogunk, tette hozzá Tar Zoltán miniszter. Megszűnt 6 év után Magyarországon a veszélyhelyzet, melyet 2020-ban a koronavírus járvány, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború miatt rendelt el az Orbán kormány. Az interneten elérhető nemzeti jogtár adatai szerint az elmúlt 4 évben több mint 170 kormányrendelet született az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra és humanitárius katasztrófára tekintettel kihirdetett veszélyhelyzetre hivatkozva. A törvény egyebek mellett november végéig fenntartja azt a rendelkezést, mely szerint a fagykár, illetve aszálykár sújtotta gazdálkodók, valamint a sertéstartók, illetve sertéstenyésztők átmeneti időre fizetési moratóriumban részesülhessenek a hitelszerződéseik után. A ragadós száj és körönfájás betegség következményeivel érintett gazdálkodók pedig 2027. június végéig részesülhetnek fizetési moratóriumban. Törvényben rögzítették a védett üzemanyagárat is. Literenként legfeljebb 595 forintos áron adhatják a benzinkutak a 95-ös benzint, és legfeljebb 615 forintért a gázolajat. A drogériai termékek esetében is fennmarad az árrésstop, ugyanakkor az eltérő piaci viszonyokra tekintettel magasabb felső határt állapítottak meg. A januári tartós hideg miatti rezsikedvezmény elszámolásának határidejét is meghosszabbították. Egy év próbára bocsátotta a debreceni járásbíróság azt a helyi férfit, aki légpuskával fenyegette a hangosan focizó gyerekeket, tájékoztatott a debreceni törvényszék szóvivője. Dobó Dénes közleményében azt írta, az 56 éves vádlott a tárgyaláson megbánó magatartást tanúsított, a bűncselekmény elkövetését elismerte, szomszédjaitól bocsánatot kért. Tettét azzal magyarázta, hogy zavarta a gyerekek hangos játéka az udvaron, a légpuskával csak rájuk akart ijeszteni, közölte a szóvivő. Sikkasztás és pénzmosás miatt elítélt a mezőkövesdi járásbíróság 5 építőipari dolgozót, közölte a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya. A vádlottak az építkezésen megmaradt szigetelő anyagokat értékesítették, hogy kiegészítsék fizetésüket, írták a közleményben. A tájékoztatás szerint az elkövetési érték az elsőrendű terhelt vonatkozásában mintegy 850 ezer forint, melynek túlnyomó része megtérült, míg társai esetében 176 ezer forint, mely nem térült meg. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre, illetve pénzbüntetésre ítélte a vádlottakat, írták a közleményben.
Az időjárásról.
A délies szél a keleti tájak kivételével sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. Pénteken sok felhő lesz felettünk, de rövidebb, hosszabb napos időszakokra is számíthatunk. Többfelé kialakulhat eső, zápor, zivatar. Pénteken 18 és 24 fok közötti hőmérsékletek várhatók.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy körfelessel, majd együtt számlázom. De néha megesik, hogy a hangokat megfojtja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ha egy cseppet közhelyes lesz, tényleg sajnálom, maratont futva egy közteressel jobbat kántálok, mert ez a dal csak egy fél édes bor, egy csavaros, kupakos, negyedes. Lehet néha fáj, lehet a fejedbe rúg, de legalább durván egyenes, és fontos a láthatóság. Egy kissé közhelyes lett, komolyan sajnálom, mint a zsebembe lapuló tízezrest, amit mindig felváltok, de ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom, ameddig lehet. Érzed, másnap már az íze más, de jól esik minden szelet, mert ez az, amihez nem kell becsét, ez az, amit áfa nélkül is
családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinja.
Az Európa Rádió családban marad című magazin műsorában a szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória köszönti Önöket, jó napot kívánok! Kedves hallgatóink, dr. Hajdú Noémit, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensét, rektor helyettesi referenst köszöntöm műsorunkban, és ugye itt az interjú előtt megbeszéltük, hogy tegeződő formában készítjük ezt a beszélgetést, így köszöntelek szeretettel stúdiónkban.
Köszönöm szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat is.
Ami az egyik szakterületednek mondható, ugye itt sok egyéb terület mellett, az a színekkel kapcsolatos, ugye színmarketing, színpszichológia, nagyon sok előadást tartottál már ugye különböző helyeken, erről is fogunk beszélgetni, vagy elsősorban erről fogunk beszélgetni, hogy mindennapjaink mennyire meghatározó részei a színek, milyen hatással vannak ránk, vagy talán egy oda-vissza kapcsolatról is beszélhetünk majd ugye tekintetben, de még mielőtt erről szólnánk, hadd kérjelek meg, hogy néhány gondolatban szólj nekünk arról, hogy miért kezdtél el foglalkozni ezzel a területtel.
Ez nagyon érdekes, gyerekkorom óta rajongok a színekért, tehát én mindig színezni, festeni szerettem. És nem jött ki nagyon sokáig, és egy idő után a marketingen belül én mindig a fogyasztói magatartással foglalkoztam, digitális marketinggel foglalkozok, és hát a fogyasztóknál is kijött már a márkák szerepe, a márkáknak a színe, a márkáknak a logója, a szimbolikája. És a digitális marketingben ez még erősebben érvényes, ugye még dinamikusabb színeket kell használni, hogy felkeltsük a fogyasztók érdeklődését, úgyhogy valahogy a digitális marketinggel együtt jött ki. Aztán nagyon sokat olvastam az évszakelméletről, a színek szerepéről, hogy hogyan öltözködünk, lakberendezésben hogyan használjuk ezeket, és valahogy innen jött az érdeklődés.
Mindezekről a területekről, ugye itt a megbeszéltek szerint, a tervek szerint szólunk majd, talán sokakat érdekel ugye ez a terület, hiszen ugye a színek az emberiség történelme során mindig is fontos szerepet játszottak. Hogyha életkor tekintetében kezdjük most ezt a beszélgetést, hogy ugye itt az első pillanatoktól, az élet első napjaitól, heteitől számítva egy újszülött életében, mik azok a színek, amelyekkel először találkozik a világban?
A legelső színek között a sárgát említik a kutatók, hogy a sárga az első szín, amit érzékelünk, amit észreveszünk. És ezért nagyon sok gyerekjáték sárga. De például nem szabad egy babaszobát erős, intenzív sárgára festeni, mert nem hagyja pihenni az idegrendszert. Tehát ennek egy ilyen állandó, izgató hatása van a sárga színnek, és emiatt nem tudnak a babák nyugodtan pihenni ebbe a színbe, egy erős sárga színről beszélek. Tehát a gyerekjátékok, az ilyen kiegészítők, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél a sárga az nagyon domináns szín. Természetesen utána mondhatjuk, hogy megjelenik a rózsaszín a kislányoknál, megjelenik ugye a kék a fiúknál, tehát ez egy ilyen tudatos színválasztás, de talán a sárga az első, amit így meg kell említeni, hogy ezt látjuk az elsők között.
Itt az évek vagy évtizedek folyamán mennyire változott esetleg azt, hogy a gyermekek melyik színeket kedvelik? Még talán gyermekkorunkból lányként a piros is eszünkbe jut, ugye?
Igen. Én azt hiszem, hogy nagyon régen a fehér szín volt a meghatározó a gyerekeknél is, ugye akkor azt nem határoztuk meg, hogy a kislány ruha, a kisfiú ruha, tehát akkor fehér szín volt, és akkor örökölhették egymástól, könnyű volt a fehéret tisztítani, ennek ilyen szerepei voltak, és ugye a fehér az mindig jobb áron kapható, mert ugye nem használunk festéket hozzá, tehát ennek ilyen megfontolásai voltak, természetes anyagból készültek ezek. És igen, ahogy említetted, tehát ugye akkor korábban megvoltak a női színek, megvoltak a férfi színek, de ugye most már például a kéket is előszeretettel viselik a nők is, tehát most már nem lehet így nemenként megkülönböztetni ezeket a színeket, de azt hiszem, igen, még a babáknál, a gyerekeknél, tehát ugye a rózsaszín, a baracvirágszín, ugye a piros, azok ezek inkább a kislányoknak a színei, és talán a kék-zöld is először talán ugye a kisfiúknak a színei, tehát ez talán így mondható.
Ugye egy bizonyos korig a szülők vagy a családtagok, a barátok által kapott dolgokkal találkozik a gyermek, ugye életkori sajátosságból kifolyólag, de azért eljön az az életkor, talán már óvodáskorban is, amikor ugye ők is, vagy még hamarabb, ugye egyén kérdés is, amikor már ők is azért tudatosabban választanak esetleg egy-egy színt, akár marketing szempontból, vagy akár itt a szín pszichológiája tekintetében. Mik azok a befolyásoló tényezők, amelyek a gyerekeknek meghatározóak lehetnek.
Kicsit akkor én azt hiszem, hogy elkezdeném mondani az egyes színeknek a jelentését, ugyanis akár a gyerekek, hogy milyen színt választanak, akár mi reggel, amikor kiválasztjuk az aznapi ruházatunkat, mi üzenetet hordozunk ezzel magunkkal. Tehát az aktuális kedvünket, hangulatunkat, hogy hogyan készülünk arra a napra, ezzel mind üzenetet hordozunk. És talán a pirossal szerettem volna kezdeni. Ugye a piros az nagyon sok emberben így van, hogy a szerelem színe, egy nagyon domináns szín. Nagyon érdekes, pirosban nem szabad üzletet menni kötni, mert nem lesz üzlet. Tehát túl domináljuk a megbeszélést, és nem fogunk tudni üzletet kötni. Egy nagyon feltűnő szín, ugye a közlekedésben egy tiltó szín, például, hogyha pirosba elmegyünk egy értekezletre, akkor tudja, hogy aznap minden feladatot megkapunk. Tehát olyan, mintha egyedül ülnénk a teremben. A diákjaimnak is azt szoktam javasolni, hogy hát ne pirosat vegyen fel, ha puskázni szeretne, mert minden tekintet, minden szem a pirosra odaszegeződik. Úgyhogy a piros igazándiból gyors éttermek is használják a pirosat, mert növeli az étvágyat. Tehát piros-sárga nem véletlenül nagyon sok esetben a gyors éttermek színe, mert tudják növelni az étvágyat ezzel. Majd visszatérünk a kékre-zöldre, az a nyugalom színe lesz, de a pirosnak például egy ilyen éberség, egy ilyen hatása van.
Még mielőtt itt ugye a színskálán tovább haladnánk, és itt a bevezetőben is ugye egy ilyen oda-vissza hatást is említettem, de ezt jól gondolom, hogy ugye egyrészt ugye akár egy ruha megválasztásában, hogy csak egy legegyszerűbb példánál maradjunk, is meghatározó lehet, de hogy épp milyen színekkel találkozunk akár a külső környezetben, vagy ugye azokon a helyeken, ahová betérünk egy nap folyamán, ez is hatással van ránk.
Ezek hatással vannak ránk, tehát a világos színek, ugye azok semleges színek, azok kicsit jobb kedvre derítenek, a színes színek is, a sötét színek azok egy picit komorabbak, tehát gondolok egy feketére, szürkére, egy sötét barnára, akkor egy kicsit a hangulatunk is komorabb lesz. És egyébként ezt a diákjaimon is észreveszem, tehát a hétfői nap az még ugye a fekete bőrkabát, sötétkék felső, tehát hétfőn úgy látom, hogy vasárnap után nehéz elindulni, és úgy szerdától elkezdenek színesebben öltözködni. Abszolút látom az időjárástól, hogy egy napsütéses napon sokkal többen választanak színeket, bátrabban. Egy esős, szürke, őszi napon a sötét a választás. Ezt magamon is észreveszem. Ugye abszolút befolyásolja a hangulatunkat, és hogy milyen hangulatunk van, tehát oda-vissza üzenünk a színekkel.
És még ha itt visszatérhetünk a gyermekekre, ők azért szeretik a színeket, a színes színeket, ez a lelki világot is tükrözi.
Igen, és nagyon jó, amikor a babaszobában is, ugye, hogy több színes dolog van, színes játék, színes kiegészítők, tehát hogyha a falat nem is festjük intenzívre, azért a kiegészítőkkel lehet játszani. Ez a színes légkör, ez nagyon jót tesz az ő fejlődésüknek.
Igen, itt az idegrendszerre és az érzelmekre gyakorolt hatásokról, hogyha szólhatunk itt a folytatásban, például egy babaszoba berendezésénél milyen tanácsaid lennének?
Például a kék színnél, majd el fogjuk mondani, hogy a kék szín az a nyugalmat hordozza, nyugtat, a bizalmat hordozza. Tehát egy kék szín az általában mindig jó választás. Persze csínyen kell vele bánni, hogy nehogy túl sok legyen. Tehát itt a harmóniára kell majd törekedni alapvetően.
Árnyalatilag?
Én a babaszoba esetében mindenképp világosabbakat választanék, és pasztelszíneket választanék. Tehát kékbe is. A zöldnek is van egy ilyen tulajdonsága, ugye a természetes szín. Ugye a természetben a zölddel találkozunk a legtöbbször. Ez is a nyugalmat hordozza tulajdonképpen. Ugye azért nyilván egy kis más szint is be lehet hozni, tehát a pasztell nagyon halvány vaníliasárga is lehet egy jó választás, vagy a rózsaszínnek egy nagyon halvány változat, a baracvirágszínnek vannak nagyon szép változatai. Ezek mind a kedvünket befolyásolják egy babaszobában is. Úgyhogy én a színharmóniát ajánlanám, a színkereket ajánlanám, és ott azért van egy szabályszerűség, ezt lakberendezők tudják, hogy hány fokba kell azokat a színeket kiválasztani, hogy harmóniában legyenek. De én azt is ajánlanom, hogy a kevesebb inkább több. Tehát nem szabad túl sok színnel dolgozni, hanem inkább egy-egy főszín legyen, és akkor a kiegészítők legyenek még színesebbek, ugye a játékok, a kisasztal, ezekkel lehet variálni szerintem.
És hogy az életkorban előre haladunk, óvodások, kisiskolások esetleg hogyan változik az ízlésük?
Ugye talán az iskolában olyan 6-7 éves korban mondhatjuk azt, hogy egy picit tudatosabbak már, és ott már nagyon hatással vannak egymásra. Tehát, hogy ki milyen színt visel, milyen márkát visel, ott már hatni fognak egymásra. Illetve hát nyilván az ünneplőnél bejön ugye azért a sötét kék-fehér szerepe, kék-fehér, hát fekete az kicsit ritkábban, azt azért nem szoktunk annyira gyerekekre adni, inkább talán a sötétkék-fehéret tudom itt megemlíteni. Tehát biztos, hogy tehát a kéket nagyon hamar behozzuk az életükbe. Úgyhogy ennek biztos, hogy befolyásoló szerepe van. Ugye a kék, ez nagyon érdekes, hogy mostanában a fekete öltönyt egy picit kezdi felcserélni a kék öltöny, a kék kosztüm. Állásinterjúra is azt mondják, hogy kékben érdemes menni. A kék egyébként a kommunikációnak is a színe. Tehát elősegíti a kommunikációt. Úgyhogy szerintem úgy már az általános iskolában a kék az biztos, hogy meg fog nyilvánni az ő életükben. A kedvenc színeik mellett, mert azért 6-7 éves korra azért látjuk, hogy milyen színeket szeretnek, mit választanak maguktól, már kialakul egy preferencia náluk is.
Itt, hogy ők is mit szeretnek, meg talán a tekintetben is, hogy legalábbis az én tapasztalatom szerint nagyon érdeklődőek tudnak lenni az iránt is, hogy megkérdezik kortársaiktól, osztálytársaktól, vagy felnőttektől is, hogy mi a kedvenc színed.
A fejlődésük során ugye szintén a színezésből, a rajzolásból, az első gyerekjátékokból jön. És az, hogy minden színes, minden gyerekjáték színes, ez szintén innen ered, hogy viszonylag fiatalon találkozunk a színekkel, és fiatalon kezdjük el ezeket kombinálni, alkalmazni, játszani ezekkel a színekkel. És szerintem innen jön az érdeklődés, hogy ez egy ilyen központi kérdés, hogy kinek mi a kedvenc színe. És ez is változhat az évek alatt, tehát azért itt is vannak korszakok szerintem, amikor a referenciacsoportok, egy osztálytárs, egy család befolyásol bennünket, hat ránk, aztán valamikor meg kialakul a saját preferenciánk. Tehát itt is megvan ez a kettősség, hogy a külső tényező is befolyásol bennünket, illetve mi magunknak is megvan egy rendszere.
És a tinédzser kor felé haladva, ez azért az élet egyéb számos területén is egy nagy változás a fiatalok életében.
Ugye a tinédzserkor, ugye ez az identitáskeresés, önazonosságkeresés, önállósodás, amikor saját véleményeket fogalmaznak meg, és igen, ebben a korszakban jön be szerintem a fekete bőrkabátos korszak, tehát a fekete, a sötétkék, tehát ebben a korszakban ezeket a színeket nagyon kedvelik. És szerintem húzzák is egymást, mert az osztályban valaki elkezdi az első fekete bőrkabátot hordani, akkor utána a többieknek is megjelenik ez. Tehát nem tudom, nekem ez a bőrkabáthoz kapcsolódik tipikusan. És látom, ez még úgy egyetemen is elkíséri őket, ez a sötét színeknek a szeretete. És én mindig bíztatom őket, hogy nyugodtan, színesebben válasszanak színeket. Például egy idősebb korosztálynál tudom mondani, hogy nagyon szeretem azokat az időseket, akik színesen öltöznek, úgy értve, hogy ők felveszik azt a színt, mert teljesen más az ő hangulatuk is, és fiatalítja őket, hogyha egy színesben vannak, és nem egy feketében, egy szürkében vannak, és a kedvük is jobb lesz. Úgyhogy én az időseket is mindig erre biztatom, mert tartottam előadást a Senior Akadémián is, ugye az egyetemnek minden évben van egy ilyen képzése, és nagyon hálás közönség volt, és nagyon jó volt velük beszélgetni, amikor rájöttek, hogy kinek mi a kedvenc színe, mit fejez ki azzal, és miért azokat választja, és színesbe jöttek az előadásra, tehát teljes döbbenet volt, tehát valószínű, hogy élénkebbek, nyitottabbak, és ez látszik az öltözködésükön is. Tehát akik ott voltak, az a közönség, az egy másik generáció volt, így mondhatnám.
És akkor itt, ha visszatérünk a színek jelentéséhez, illetve a színekkel kapcsolatos érdekességek tekintetében, osztasz meg velünk gondolatokat.
Ahogy említettük, a piros, ugye egyből mindenkinek a szerelem színe jut eszébe, és ez nem véletlen, mert ez egy nagyon feltűnő szín. Tettekre ösztönöz. Nagyon érdekes, hogy növeli az étvágyat, és ahogy korábban említettem, a gyorséttermeknek a színe az azért piros és sárga, mert egész egyszerűen többet fogunk fogyasztani ilyen környezetben. Növeli az önbizalmat például a piros. De ez egy nagyon domináns szín, tehát állásinterjúra nem érdemes pirosban menni, mert túl dominálja a kérdezőt. Úgyhogy a piros színnel csinyen kell bánni, sürgősségérzetet kelt, tehát abszolút marketingben így tartjuk nyilván, hogy cselekvésre ösztönöz. Tehát a pirossal nagyon sok mindent el lehet érni. Ugye ez egy tiltó szín a közlekedésünkben is, és ezért egy nagyon-nagyon feltűnő szín. Talán pici érdekesség, hogy a szivárvány legfelső sávja a piros, és ez a leghosszabb fényhullámhossz. És a legelső, ami eltűnik, ahogy lemegy a nap, elkezd sötétedni, a piros színt veszítjük el leghamarabb. Állítólag a méhek nem látják a piros színt, és ezért nem is porozzák be a piros virágokat, mert nem szállnak rá a piros virágokra. Áttérek a narancssárgára, úgyhogy szintén egy nagyon-nagyon élénk árnyalat, erősíti az immunrendszert, szintén növeli az étvágyat, és elősegíti a szocializációt. A narancssárga, sárga, ez az a két szín, amit az emberek vagy nagyon szeretnek, vagy egyáltalán nem hordanak. Talán a citromsárgát tudnám jobban kiemelni, hogy nagyon megosztó szín. Valakinek ez lesz a kedvenc színe, és valakinek egy darab ilyen szín nem lesz a szekrényébe. Talán még egy picit a digitális marketingben lehetne kiemelni a narancssárgának a szerepét, hogy például a feliratkozó gombok előszeretettel narancssárgák, mert egy feltűnő szín, kosárba helyezés, feliratkozás, ezeknél szoktuk. Citromsárga, napsárga, ugye szintén egy élénk szín, ez egy vidám, jókedvű szín. Ugye a napfényre asszociálunk, ezért melegséget sugároz. Ez a szín is stimulálja az idegrendszert, és ahogy említettem, ugye akkor a babák ezt látják leghamarabb, ezért nagyon sok gyerekjáték sárga, csak csinyen bánjunk vele, mert a túl intenzív az nem hagyja pihenni a babákat.
De talán nem csak a babákat nem hagyja pihenni.
Minket sem, csak ugye itt a gyerekszobánál ezt nagyon hangsúlyozni kell. Mostanában a trendszínek között ugye ott van a sárga, a sötét szürkével, a sárga, a feketével, lakberendezésben látom, hogy elkezdték alkalmazni, de azért a sárgáról tudni kell, hogy az intenzív sárga az nem biztos, hogy jó nekünk. Optimizmus boldogságot áraszt, és nagyon érdekes, hogy inspirálja a kreativitást. Elősegíti a koncentrációt, és azért a sárgához egy kicsit az arany árnyalatot is érdemes behozni, ugye az pedig abszolút a pozitív jövőkép, ez kapcsolódik hozzá. Kék-sárga kombinációról szeretném elmondani, hogy nagyon sok vállalkozás alkalmazza ezt a kék-sárgát a marketingben. Hamarabb észrevesszük a polcokon, hamarabb felkelti az érdeklődésünket, és előszeretettel vásároljuk az ilyen termékeket, előszeretettel megyünk be az ilyen vállalkozásokhoz. Ez tudatalatti dolog. Tehát nyilván nem a logó alapján választunk egy vállalkozást, de ez a szín párosítás, ez közelebb áll hozzánk. A zöld pedig a narancssárgával kombinálják ugyanígy. Tehát ahogy a kék-sárga az egy nagyon gyakori kombináció, a zöldnél a narancssárga szín lesz ugyanez, amit így be szoktak hozni. Megyek egy picit tovább, megyek a zöldre. Ugye a természet. Biztos észrevettük már, amikor egy fárasztó munkanap során, ha egy kicsit pihenni szeretnénk, elmegyünk egy jót sétálni egy zöld környezetbe, akkor kipihenjük magunkat. Ugye a kéknek, a zöldnek is, az égkékjének és mondjuk egy erdőzöldjének abszolút nyugtató hatása van, nagyon jó hatással van az immunrendszerünkre, idegrendszerünkre. Tehát ezek azok a színek, amivel napi szinten érdemes körülvenni magunkat. Hálószobába szokták például ezeket a színeket ajánlani, hogy békésebben, nyugodtabban tudunk ilyen kiegészítőkben aludni például. Ugye a béke színe a zöld, a természetnek a színe, és a kék után ez az egyik legkedveltebb szín. Már a zöldnél se lehet kijelenteni, hogy ez férfias szín, nőies szín, tehát ezek már semleges színek a kékkel együtt is, ahogy említettem. Ha megkérdezzük, az emberek nagy része a kéket fogja megemlíteni a kedvenc színének, tehát 10-ből 9 ember biztos, hogy a kéket fogja mondani. És utána a második legkedveltebb szín az a zöld lesz. Belső építészek ezért előszeretettel szeretik használni. Ugye a zöld szó, angolul a green, az egy környezettudatosságot is kifejez. Ugye egy fenntarthatóságot. Ezért nagyon sok környezetvédelmi vállalkozásnak a zöld a színe, vagy benne van a logójába, pont emiatt a fenntarthatóság miatt. Térjünk át a kékre, talán ezt várta a legtöbb kedves hallgató. Ugye az égnek a kékje, az óceánnak, a víznek a kékje. Ez egy legkedveltebb szín. Rendkívül sok árnyalata van, ugye a világos kéktől egészen a királykékig, a sötét kékig, tehát nagyon jól lehet ezekkel a színekkel játszani. Békét, nyugalmat, áraszt. Tehát nagyon érdekes, mert nyugtató kémiai anyagok kezdenek el termelődni az agyban ennek a színnek a hatására. És növeli a munkának a hatékonyságát. Tehát irodákban azért szokott kék szalagfüggöny lenni, vagy kék szék például, mert növeli a hatékonyságunkat. Abszolút megbízhatóságot, elkötelezettséget ösztönöz, úgyhogy én bátran szeretném a kedves hallgatókat biztatni, hogy állásinterjúra érdemes egy kék színt választani, vagy bármilyen média szereplésnél érdemes kék színt választani, mert önmagában beszédesek ezek a színek. Nagyon sok internetes vállalkozás is a kék színt választja, illetve a bankok is a kék és a zöld színt választják, a bizalom jele. Ugye az internetes vállalkozások mögött a social media felületeken nem tudjuk, hogy kik állnak ezek mögött, a cégek mögött, és ezzel szeretnék ezt a fogyasztói kockázatérzést csökkenteni például. A bankoknál ez a kék és zöld választás, ez azt jelenti, hogy nyugodtan aludhatunk a pénzügyeink felől, mert ott vannak szakértők, és akkor az segítenek nekünk. Ezt fejezik ki. És ahogy elmondtam, hogy a piros színnel étvágyat növelnek, a kék szín az, ami csökkenteni képes az étvágyat. Tehát egy kék környezetben mi kevesebbet fogunk enni, mert már ugye egy nyugodt környezet, nyugodtabbak vagyunk, tehát nem lesz például ez a stresszevés, nem lesz olyan étkezés, hogy hát most van egy 10 percem két tárgyalás megbeszélés között, és akkor 10 perc alatt kell nagyon gyorsan megenni egy ebédet, tehát a kéknek nagyon, nagyon jó hatása van az egészségünkre. Úgyhogy nem csak a megbízhatóság színe, hanem az egészség színe is egy picit. Ugye gyógyszeripari cégek is a kéket és a zöldet nagyon sok alkalmazza, szintén emiatt a megbízhatóság miatt. És azt mondják, hogy az egyetlen állat, aki látja a kéket, az a bagoly. Úgyhogy ezt is kutatják. Sajnos a szúnyogok is látják, és vonzódnak a kékhez, úgyhogy nagyon sok mindenre múlik, hogy ki az, akit szeretnek a szúnyogok, hát sajnos a színen is múlik. Úgyhogy ha a kerti partira megyünk, akkor nem biztos, hogy...
Nyári időszakban érdemes figyelembe venni talán.
Kék a jó választás, igen. Lila? Lila ez egy mesterséges szín volt, ez egy nagyon drága szín volt, tehát a királyságnak, a püspökségnek, papságnak volt a színe, ugye mert ezt elő kellett állítani. Nagyon kevés lila dolgot tudunk megnevezni, ami természetes, talán az ibolya, talán egy szilva, amit meg tudnánk említeni, bár az is már egy picit más árnyalat. És ezért a lilának van egy ilyen presztízs értéke. Tehát ahol megjelenik a lila a termékeknél, csokoládénál is észreveszünk egy ilyet, illetve például a női ránctalanító krémeknél, ez egy presztízs érték. Tehát ezek biztos, hogy drágább termékek lesznek, mert a lila ezt a presztízs rejti magában, hogy ez egy drága szín kikeverni. És ez már évszázadok óta így van. Nyugtatja az idegrendszert. Tehát a lilát is kiegészítőkbe érdemes használni, mert nyugtatja az idegrendszert. Az is érdekes, amikor meg szoktam kérdezni a diákjaimat, hogy kinek a kedvenc színe a lila. Minden tankörben egy-egy ember szokta felnyújtani a kezét, és pár év együtt dolgozás után mindig kiderül, hogy egy rendkívül kreatív emberről van szó. Tehát nekem a kreativitás is kapcsolódik a lilához, a kreativitás színe is. És egy kicsit nőies színnek is mondhatnánk, ugye a látsága miatt egy kicsit romantikus szín. A kéknek és a pirosnak a keveréke, ezért a kék és a piros frekvenciáját, energiáját is hordozza magában. Tehát azoknál a színeknél, amiket már kikeverünk, ugye az elsődleges meg a másodlagos színeknél, itt azért mindig hozzá kell tenni az eredeti színnek a jelentését is, mert óhatatlanul hordozzák magukban azokat az információkat. Rózsaszín, biztos nagyon sok hallgató szereti a rózsaszínt. A rózsaszín az egy látság, egy nőies szín. A piros frekvenciája van benne, és ezt a pirosat lágyítjuk egy fehér színnel. Ugye így jön ki, tompítja a pirosnak a dominanciáját, de benne van az a frekvencia is, ezért egy nagyon közkedvelt szín. Magabiztosságra ösztönöz. A halvány rózsaszín az pedig nyugtat. Tehát itt abszolút nem mindegy, hogy milyen árnyalata a rózsaszínnek, tehát ennek nyugtató hatása is van ugyanannak a színnek, és egy erősebb, intenzív rózsaszínnek ott azért egy tettekre ösztönzés, egy magabiztosság is benne van. Süteményeket szerettem volna még megemlíteni, hogy láthatjuk a fánkos doboznál, süteményeknél, hogy rózsaszín esetleg a szalvéta, a rózsaszín a csomagolás. Ennek az az oka, hogy a cukortartalmat cukrosabbnak érezzük, tehát édesebbnek érezzük azt az édességet, ha egy ilyen rózsaszín dobozba van beletéve.
Ezek tényleg nagyon érdekes dolgok, hogy ugye azért a legtöbb így tudat alatt kúszik bele az embernek a érzéseibe is, akkor az érzésvilágát is alakítva.
Igen, ezt fogyasztói magatartásból tanítom, hogy ezt úgy kell elképzelni, hogy a jéghegynek, ugye azt tanultuk fizika órán, hogy a 10%-a látszik. 10%-a van kint az óceánból, tengervízből. Hát ilyen a fogyasztói magatartás is. Tehát a 10%-a megismerhető, és a 90% az teljesen tudatalatti rész. Tehát, hogy melyik szín, hogy hat ránk, melyik márka, hogy hat ránk, miért pont azt választjuk, ezek teljesen kiismerhetetlenek, és talán kicsit ide tudnám behozni a digitális marketinget, hogy ez az oka annak, hogy erre most nagyobb az igény, mert ugye az algoritmusok kiismernek bennünket. Tehát egy big data elemzés, egy mesterséges intelligencia segítségével előre megjósolja, hogy mit fogunk választani, még mi magunk sem tudjuk. És a digitális marketingben tehát az algoritmusok segítségével azok a termékek jönnek fel elénk, mert ők tudják, hogy mi azokat a termékeket fogjuk megvenni. És pont emiatt van emiatt a 10%-90% miatt.
Ez is egy nagyon érdekes terület, és még a színskálának sem értünk a végéig, úgyhogy hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referensével. Érdemes lesz velünk tartani a folytatásban is.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Másikat, nincs párnám, se patlanom, amin nincs el sem hagyhatom.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék,
ami kell még.
Csak pár holni,
amit el kell pakolni,
csak pár emlék, ami kell még. Megyek megint a jövőbe, mindig úgy tűnik elő. Megyek megint a világba,
út
vagyok, de hiába. Kabát zsebében ceruzák, színéről foltozott hátizsák, poénból ellopott sárga csat, velem tart mindig egy pár kacat.
Elviszel, ha már betetted, millió képed a fejemben.
Nem lesznek,
ha majd nem leszek,
elvesznek, ha majd.
Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről. Az Európa Rádió családi magazinja.
Kedves hallgatóink, folytatódik Családban maradt című magazinműsorunk dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektorhelyettesi referenssel beszélgetünk, és ugye itt a színek mentén haladva történik most ez a beszélgetés, és meg is kérnélek, hogy folytasd ezt a sort.
A rózsaszínnél tartottunk, és a rózsaszínnél még a pink taxet, vagyis a rózsaszín adót meg kell említeni. Nagyon érdekes, hogy amelyik termék színesebb, azon rajta van ez a rózsaszín adó, tehát amit a nőknek szánnak, azok drágábbak ezek a termékek. Nézzük meg nyugodtan a háztartási eszközeinket, hogy már nem csak feketét lehet kapni, nem csak fehéret, nem csak inoxot lehet kapni, hanem megjelentek a konyhai kiegészítőknél a különböző színek. És ezek mindig felárasak lesznek ezek a termékek, mert tudják, hogy a nők hamarabb észreveszik ezeket a színeket, és előszeretettel választanak színesebb termékeket. Térjünk át picit a barnára. A barna az egy abszolút semleges szín, nagyon jól lehet más színekkel kombinálni, és nagyon sok olyan vállalkozás, aki a mezőgazdaságban tevékenykedik, földdel kapcsolatos tevékenységet végez, választja ezt a színt. Ugye azért a csokoládénál, kávénál is, tehát ezeknél a termékeknél is megtalálható ez a szín. Fehér. A fehéret is nagyon sokan szeretik. Ugye egy nagyon semleges szín, a békének a színe. A legtöbb árnyalata a fehérnek van, és a legtöbb pólót fehér színből adják el a világon. Tehát ez egy rendkívül közkedvel szín. Nagyon sok színnel lehet kombinálni. Ugye a tisztaság jelképe is. Orvosok is ugye fehért köpenyt hordanak, ez is a tisztaságnak a jelképe, illetve szintén könnyű ezeket tisztítani. De a mennyasszonyi ruhák is például itt is a tisztaságot jelképezik. Mindig egy új kezdetet szimbolizálja. Nagyon érdekes, hogy tágítja a teret. Tehát a lakberendezők azért szeretnek világos fehér színekkel kombinálni, mert megnövelhető a tér. Ugyanaz a tér egy sötét színben sokkal kisebbnek tűnik. És például végeztek ilyen kísérletet is, hogyha van egy ugyanakkora, ugyanolyan súlyú fehér dobozunk, és ugyanez meg van feketében, akkor a fekete dobozt nehezebbnek érezzük. Tehát a szín ad egy nehézséget. Fekete, a fekete színt is érdemes megemlíteni, ugye ez pedig nagyon sokan az eleganciához kötik. Ez így is van. Ugye az ünneplő ruháink, a legelső ünneplő ruháink, ezek fehér, fekete színben voltak. Ahogy említettem, komor szín. és kezdi egy kicsit a sötét kék lecserélni, felváltani, ugye a női kosztümöknél, férfi öltönyöknél. A túl sok fekete az nyomasztó lehet. Tehát nem véletlen, hogy egy keresztény kultúrában a fekete az a gyásznak is a jelképe, ez más kultúrában teljesen más szín is lehet. A fekete az mindig a hiányt reprezentálja, az ürességet reprezentálja. Például a zenekarok azért vannak feketében, mert nem szeretnék a zenéről elvonni a figyelmet. Itt is tudunk azért kivételt mondani, ott pedig pont a jó kedve derítés a cél. Tehát ennek is van azért ellentetje. Szürke? A szürke az szintén egy semleges szín, webdesignban is nagyon szeretjük használni, ugye az ezüst árnyalattal kombinálni, és észrevehetjük, hogy a ruházatban is megjelent a szürke, tehát a szürke öltönyök is világkorukat élik. Nagyon jól lehet más színekkel kombinálni. Tekintélyt parancsoló ez a szín. Háttérként használható, és egy hivatalosságot is kölcsönöz. Tehát egy eleganciát is kifejezhetünk a szürkével.
A színekről az imintiekben ugye egyen-egyenként is, vagy picit már néhány színt kombinálva is szóltál, hogyha még a színek kombinációját esetleg behozzuk itt a beszélgetésbe még, illetve a mintákat is. Vagy beszélhetünk így a mintákról is, ugye csíkos, pöttyös, kockás,
persze,
még ezekről esetleg szólnál, hogy ezért így összhatásilag kombináltan milyen hatásai vannak a színeknek.
Ha az öltözködésben gondolunk a színekre...
Igen, érdemes, több területről szóltunk, igen, akkor kezdjük itt az öltözködésről.
Érdemes Johannes Itten és a Bauhaus stílust megemlíteni. Ő festő volt, és festőiskolája volt, és azt tapasztalta, hogy amikor olyan színekkel foglalkozhattak a diákjai, amit ők választottak, előszeretettel a saját ruházatuk színeit választották. És innen ered ez a nagyon divatos évszakelmélet, amit most hallhatunk. Hát közgazdaságtanban használjuk ezt a Pareto 80-20-as szabályt, ez az öltözködésünkre is kiterjed, hogy sajnálatos módon csak a ruházatunk 20%-át hordjuk. És 80% az ott van a szekrényben, ez a 20% az a kedvenc farmer, a kedvenc póló, sorolhatnánk ezeket, és mostanában kezdik ezeket boncolgatni, hogy ennek az az oka, hogy nem feltétlenül azok a színek állnak jól, és a kedvenc színeinket hordjuk. Évszakelmélet 4 évszak van, az egyes évszakokon belül is vannak különböző típusok, és akik ezzel foglalkoznak, egy színskálát tudnak nekünk ajánlani, hogy melyek azok a színek, amik nekünk jól állnak, és ezekből a színekből érdemes választanunk, és akkor valószínűleg nem csak a 20%-át fogjuk hordani a ruházatunknak. Ugye itt akkor bejöttek az egyes mintázatok is. Ugye ez mindig a divat, mindig a trend utalja. Igazándiból ugye azért a csíkosnak, pöttyösnek is van egy-egy jelentése. A feketénél érdemes lett volna megemlítenem, hogy azért szeretik a hölgyek, mert hogy karcsúsít a fekete. De azt azért muszáj megemlítenem, hogy egy bizonyos kor után idősít is az a fekete. Úgyhogy nem biztos, hogy amit az egyik oldalon megnyerünk, azt a másik oldalon szerintem elveszítjük tulajdonképpen.
És igazából talán, hogy hosszanti, vagy
keresztbecsíkos. Igen, tehát a hosszanti csíkos, én úgy tudom, hogy slankit, a keresztbecsíkos, az pedig pont szintén ellenkező hatást vált ki. Nagyon divatosak mostanában a virágos minták, ugye, hogy itt a tavasz, tehát amikor a virágos mintákat választják az emberek. Ezzel mind szintén a kedvünket tudjuk kifejezni.
Tavaszi-nyári időszakban azért talán többet is hordunk színeset, vagy akár mintásat is.
Színeset, mintásat is, és világosabbat is. Tehát a nyári melegben előszeretettel előkerülnek a fehérek, a pasztelszínek, ugye a téli kiegészítők azok talán inkább sötétebb árnyalatúak, és kevésbé színesek. Tehát még egy ilyen is észrevehető az öltözködésben.
És még a piros.
Pirosnál azt is érdemes említeni, ugye hogy tipikusan azt mondják, hogy egy női gardróbban legyen egy piros ruha és egy fekete ruha. A piros, ahogy említettem, egy nagyon domináns szín. Tehát ott van a szekrényemben, de nagyon ritkán akad a kezembe, és tényleg a 80%-ba tartozik, amit nem veszek fel, nekem már egy túl domináns szín. 20 évvel ezelőtt nagyon szerettem azt a színt, változik ez is a korral együtt, hogy milyen színeket szeretünk, hogy mi az, ami esetleg kevésbé feltűnő, abszolút változik.
És ahogy az imént is említetted, az egy dolog, hogy mit szeret az ember, de nem biztos, hogy az áll neki jól, ugye? Hogyha még ezen a vonalon folytathatjuk itt, hogy mik azok, amelyek meghatározhatják, vagy esetleg, hogy mi az a külső adottságok tekintetében, hogy előnyösebb, ugye egyen-egyenként.
Ugye így érdemes rákeresni, hogy évszakelmélet és öltözködés, tehát meghatározza a szemszínünk, a hajszínünk, a bőrünknek a tónusa, meghatározza a mi belsőnk, tehát a mi habitusunk, a mi viselkedésünk, hogy mi milyen évszaktípusba tartozunk, és hogy azon belül mi áll jól nekünk.
Hogyha néhány konkrét példát esetleg megemlítenél.
Magyarországon a legtöbb ember a tél típusba tartozik, olyan közel 40%, itt a sötétebb haj, világosabb bőr, sötétebb szemszín jellemző, és nekik például a hideg élénk sötét színek rendkívül jól állnak. Ezt követi alapvetően a tavasz típus. Tavasz típusnál itt már azért világosabb a hajszín, világosabb a szemszín, és nekik például a meleg élénk színek állnak jól. Nyár típus is elég meghatározó, csak nem a társadalomnak az egyötöde, nekik pedig a hideg, matt és világos színek fognak jól állni. Az ősz típusnak a meleg, matt és sötét színek fognak jól állni.
Ahogy a színeket mutattad be, vagy ahogy szóltál ugye az imintiekben a színekről, néhány gyakorlati példát is hallhattunk, például a gyermekszoba berendezése tekintetében, vagy ugye lakberendezési témában, de most itt az öltözködés után, hogyha áttérünk még egy néhány gondolat erejéig a lakberendezésre, akkor mik lennének még azok a legfontosabbak esetleg, amelyeket megosztanál velünk?
Ugye az öltözködésben és a lakberendezésben is a színharmónia fontos, és ennek megvan a saját tudománya, tehát a három elsődleges szín, ezek nem keverhetőek ki másból, ezek a piros, kék és a sárga. Három másodlagos színünk van, ugye a másodlagos színeket az elsődleges színekből kombinálva tudjuk megkapni, a narancssárga, a zöld és a bíbor. És hát ennek következtében 6 harmadlagos szín lesz, amikor az elsődlegeseket és a másodlagosokat keverjük össze, tehát a sárga, narancssárga, piros narancssárga, piros bíbor, kékzöld és a sárga zöld. És hát innen jön a lakberendezés tudománya és a lakberendezők munkája, hogy hogyan érdemes ezeket a színeket kombinálni. Ugye léteznek az úgynevezett komplementer színek, talán rajzórán mindannyiunknak eszünkbe jut a színkör, ezek az egymással szemben lévő színek, ezek nagyon szépek együtt kombinálva. Aztán a komplementer kiegészítői a közvetlen mellette lévő színek. Analóg színeket is szoktak a lakberendezők alkalmazni, ez a három egymás mellett lévő szín, de itt nem mindegy az arány, 60%, 30%, 10%. Ezeket lehet még háromszög, négyzet és téglalap alapban is kombinálni, így a színkörön. Ezzel csak arra szeretném felhívni a kedves hallgatóknak a figyelmét, hogy itt a színharmóniára törekedjünk. Tehát akkor érünk el egy harmonikus lakberendezést, egy harmonikus lakást, egy harmonikus öltözködést, hogyha itt a színskálán itt erre figyelünk, hogy milyen szint milyennel kombinálunk. És ahogy említettem, ugye a kevesebb néha több, tehát a kevesebb szint érdemes. Egy lakberendezésnél nagyon sok mindent figyelembe kell venni. Tehát ugye például a lakásnak az elhelyezkedését, a fekvését, a méretét. Nyilván a trendszínek is befolyásolnak bennünket, hogy az adott években minden évben van egy trendszín, és ez végkíséri az öltözködést, a sminket, a lakberendezést, a digitális marketingben alkalmazott színeket, ezek hatással vannak. Ugye emellett azért a világos színeket, ahogy említettem, hogy tágítanak egy teret. És itt a mintákat is ismét be tudom hozni, amit az öltözködésnél beszéltünk, hogy lakberendezők az egyes mintákkal is tudják tágítani, illetve szűkíteni azt az adott teret. És azért ne felejtsük el akkor a nyugtató színeket, tehát egy hálószobai kiegészítő, az biztos, hogy a kék és a zöld szín a nyugtató szín. Ezzel szemben egy nappali az lehet egy picit élénkebb. És ugye ez nagyon sok mindent befolyásolja, az a fontos, hogy nekünk mi a szép. Tehát én arra bátorítom a kedves hallgatókat, hogy a saját szín világukat is vigyék be, például egy lakberendezésbe vagy egy öltözködésbe, hogy nekik mi tetszik.
És ahogy hallhattuk, fogyasztóknak is nagyon sokat üzennek a színek, még hogyha erről részletesebben beszélhetünk, a példák sorát is akár folytatva.
Itt lehet, hogy akkor érdemes egy picit összefoglalni, hogy akkor melyik színt, melyik iparágban szeretik használni, és hogy hogyan hat ez a fogyasztókra. Ja, kezdjük itt most a fehérrel, ahol megállapítottuk, hogy az ártatlanságnak a színe, tisztaságnak a színe nagyon jól lehet kombinálni. Sok területen használják éppen ezért, mert bármilyen színnel jól mutat kontrasztban. Tehát itt nem lehet kifejezni egy-egy iparágat konkrétan. Sárga szín, ugye itt a lelkesedés, a boldogság, az optimizmus. Élelmiszeripar nagyon szereti használni a sárga színt. Sportban is szoktuk, közlekedésben és a turizmusban is megjelenik ez a szín, a kikapcsolódásnál is megjelenik ez a sárga szín. Narancssárga ugye a szórakozás, szabadság, optimizmus színe szintén a citromsárgához hasonlóan, művészetben, szórakoztatóiparban és élelmiszeriparban is használják. Pirosról sokat beszélgettünk, hogy a szenvedély színe a figyelemfelkeltés, szórakoztatóipar szereti, élelmiszeripar szereti, ugye az éhségérzet, az étvágynövelés miatt tűzvédelem, illetve a gyerekeknek szánt termékeknél is láthatjuk már a pirosat. Rózsaszín szintén a gyerekeknek szánt termékek, nőknek szánt termékek, szépség és a divatiparban használják. A lila az a humanitárius szervezeteknek a színe alapvetően. Kéknél említettük a biztonságtechnikai cégeket, online vállalkozásokat, számítástechnikai cégeket és az egészségügyet is, a gyógyszereket említettük, gyógynövényeket. Zöldnél szintén megjelenik az egészségügy. Itt a zöld szín miatt a környezetvédelem, a non-profit vállalkozások, mezőgazdasági termékek, bankok és az ingatlan ügynökségek is megjelennek. Barnánál a mezőgazdasági termékeket említettem, közlekedés, élelmiszer, építőipar. Szürke az szintén a fehérhez hasonlóan nagyon sok területen kombinálható, és a szürkének mostanában inkább az ezüstös árnyalatát is láthatjuk. Illetve a fekete szintén, ugye más színekkel kell kombinálni, keveset kell belőle használni, de például az IT termékeknél is a szürke, ezüst, fekete, ezek abszolút használatos színek.
És itt szóljunk arról is, hogy hogyan működnek a színek a digitális térben. Ugye érintőlegesen már beszéltél róla, de mik azok a hatások, amelyek ott érvényesülnek?
Ugye a digitális térben sokkal dominánsabban kell ezeket a színeket használni. Jóval jobban kijön a jelentésük. Ahogy egy social media felületet görgetünk, ahogy egy honlapon szétnézünk, ezek jobban befolyásolnak bennünket, és rövidebb idő van befolyásolni a fogyasztót, mert gyorsabban hozunk döntést adott helyzetben. Tehát rákattintunk a termékre, elolvassuk a paramétereit, megrendeljük a terméket. Tehát itt rövidebb ez a vásárlási szakasz, ami esetleg egy bolti vásárlás során sokkal hosszabb, mert többször bemegyünk ugyanabba a boltba megnézni azokat a termékeket, összehasonlítjuk azokat a termékeket. Azért az online digitális térben ezt gyorsabban meg tudunk tenni, egy termék összehasonlítást is. Fogyasztói értékeléseket tudunk erről olvasni. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, hogy dominánsabban kell használni a színeket, és ahogy említettem, például a narancssárga, piros, azok mindig feliratkozó színek. Figyelemfelkeltő színek. Tehát a figyelemfelkeltő élénk színeket a kéknek, a türkisznek és egy élénkebb változata van a digitális térben, hogy felkeltsék a figyelmet és vásárlásra ösztönözzenek bennünket. Tehát teljesen más módon kell, és ahogy említettem a lakberendezésnél ezt a színkört és a színharmóniát, az a honlap szép, ahol ez a színharmónia érvényesül. Tehát a webdesignerek, a digitális szakemberek ezeket tudatosan alkalmazzák, hogy nem szabad túl sok színt használni, akkor lesz egy finom, elegáns megjelenítés, ha azok a színek harmóniában vannak egymással, de használjuk azokat a színeket, amik hatnak a fogyasztókra befolyásolás szempontjából.
És akkor most nézzük a másik oldalt, hogyan tudunk fogyasztóként tudatosan viselkedni, ezt marketing szakemberként hogy látod?
Itt egy kicsit a fenntartható fogyasztást hangsúlyoznám, és hogy annyit vásároljunk, amennyire szükségünk van. Ugye a marketing tevékenységnek sajnos van egy ilyen árnyoldala, hogy hát felkelti az érdeklődést, igényt generál. Olyan termékekre is, ami esetleg már van otthon, csak hogy újabbat vásároljunk, többet vásároljunk. Erre a kedvenc példám a farmer. Hogyha most megnézzük, hogy kinek hány farmere van otthon, és mindig az az egy-két kedvenc van rajtunk. A legjobb példa, azt hiszem, hogy a farmer nadrág. Szóval egy tudatosságot szeretnék hangsúlyozni, mert ezek a színek, ahogy említettem a jéghegyet, ez a 90%-os részre, a tudatalatti részre hatnak. Pláne a digitális térben. Gondoljunk egy digitális vásárlási folyamatra, otthon kényelmesen vásárolunk. Amikor bankkártyával vásárolunk, online vásárolunk, nem érezzük a pénznek a súlyát. Többet költünk. És ezek mind olyan hatással vannak ránk, hogy sajnos többet vásárolunk. Ezek bizonyított hatások. Szóval itt tényleg arra kell figyelnünk, hogy mi az, amire ténylegesen szükségünk van fogyasztóként.
És hogy a gyermekeket hogyan neveljük e tekintetbe, vagy milyen példát mutassunk neki, ha szólhatunk erről is.
Igen, a gyermekeknél ez úgy működik, hogy nagyjából egy olyan 6-7 éves korig elhiszik azt, hogy ami a reklámban látnak, amit a filmekben látnak, az igaz. És erre kell nagyon vigyázni, hogy ezt akár tudatosan otthon is mondani, hogy ez csak egy reklámfilm, ennek az a célja, hogy az emberek megvásárolják ezt a terméket. Tehát szerintem ezt is meg kell tanítani a gyerekeknek, mert ugye ők egy olyan világban élnek, ők egy élő világban élnek, és elhiszik, ami történik. Tehát igazságban élnek, nekik egy teljesen más világképük van még, és hát ezt a részét is meg kell tanulni, hogy egy reklámmal, egy színvilággal, vagy például azzal, hogy a digitális marketingben mindig ugyanazok a hirdetések jönnek fel, rákattintunk, akkor egy hétig remarketingnek hívjuk, hogy ugyanazzal a termékkel találkozunk, akár másik színben is, akár egy másik vállalkozás árulja jobbáron. Tehát ezeknek pont az a célja, hogy többször találkozzunk a termékkel, és vásárlás történjen. És én azt gondolom, hogy a gyerekeket egy picit védeni kell, de tanítással lehet, edukációval lehet őket védeni, hogy megbeszéljük, hogy miért szerepel ez a termék abban a reklámfilmben, abban a filmben. Ugye, hogy ezeket a termékeket reklámozzuk, az nem feltétlen egy egészséges termék, nem feltétlen egy jó termék. Ugye ez, itt nincs semmilyen összefüggés a kettő között, hogy mi szerepel a reklámban, és hogy a mi értékítéletünk szerint milyen az a termék. Úgyhogy ezt is tanítani kell. Egy ilyen fogyasztói társadalomban, amiben mi élünk, ahol az a cél, hogy minél többet vásároljunk, minél többet adjanak el, ugye ez az árnyoldala sajnálatos módon a szakmámnak, ez erre lehet tudatosan reagálni. Lehet tudatosan ellenállni egy picit, hogyha lehet ezt mondani, és a gyerekeket megtanítani erre, hogy annyit vásároljunk. Nagyon szép az a magyar közmondás, hogy addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér. Ebben minden benne van. Azt vegyük meg, amire szükségünk van.
És hogyha itt a digitális térből a fizikai valóságba áttérünk még itt beszélgetésünk végéhez közeledve, akkor belépve egy üzletbe, ahova mondjuk először lépünk be, akkor mik azok az első szempontok, amin megakad az ember figyelme, mik a befolyásoló tényezők?
Egy üzlet esetében a színmarketing mellett meg kell említeni az illatmarketinget is. Tehát itt azért illatokkal is lehet ránk hagyni, egy látványpékségben például, ahol megkívánjuk azt a terméket, megvesszük, elfogyasztjuk azt a terméket. Tehát amikor belépünk egy üzletbe, kapunk egy általános üzletképet, itt rendkívüli jelentősége van a megvilágításnak. Például egy élelmiszerboltban a sajtokat erős, meleg fénnyel, sárga fénnyel világítják meg, a mi konyhapultunkon az életben nem lesz olyan színű az a sajt. A húsnál ugyanígy történik, a húsokat egy kék fénnyel világítják tulajdonképpen meg, mert akkor jön ki a legszebb színe a húsnak, és akkor előszeretettel vásároljuk meg. Tehát a fényekkel, a színekkel, például ruházati boltot tudnék említeni. Voltam már olyan ruházati boltban, hogy nagyon erős volt a lámpa, és megkérdeztem az eladókat, hogy miért. És ők azt válaszolták, hogy egyértelműen látni kell, hogy az a nadrág az fekete, vagy sötétkék. És csak ilyen erős fényeknél jön ki a ruhának az igazi színe. A boltberendezést is érdemes megemlíteni. Tehát egy boltban vannak gyors szakaszok, és vannak lassú szakaszok, lassító szakaszok. Ugye a különböző áru termékeknek is megvan a kihelyezési rendje, hogy hova teszem a legdrágább termékeket, hova teszem a legolcsóbb termékeket. Amikor egy üzletben ilyen kóstolók vagy termékmintákat lehet megszagolni például, azok is lassító tényezők, és itt hozzá kell tennem, hogy minél több időt töltünk egy boltban, annál többet költünk is. És például a zene, ami a boltban szól, a zene üteme is mindig egy lassúbb zenét tesznek be, hogy minél több időt töltsünk ezeken a helyeken. Ez mind befolyásoló tényező. Nagyon gyorsan hozunk értékítéletet, és amikor belépünk egy üzletbe, hát tulajdonképpen egy-másfél perc van arra az üzletnek, hogy felkeltse a mi érdeklődésünket. Tehát ebben már maga az eladó személye, személyisége is benne van. A termékek bolti elrendezése, az arculati elemek, ezek mind befolyásolnak bennünket. Tehát akkor itt van egy színmarketing, egy illatmarketing, és a zenét is meg kell említeni, a zenének a szerepét ezekben az üzletekben. Nagyon sok minden hat ránk, és mi ezeknek nem vagyunk a tudatában, és óhatatlanul egy cselekvést vált ki. Ezek a befolyásoló tényezők, és fontos, hogy most már ezeknek az ismeretében vagyunk, és tudatosak legyünk, és tudjuk ezeket alkalmazni.
Nagyon sok érdekes gondolatot hallhattunk most ebben a témában, itt az elmúlt órában tőled, de talán nem értünk a végére, így egy következő alkalommal szeretettel várlak vissza a stúdiónkba, de most ennyi fért a műsoridőnkben. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóinknak pedig köszönjük a megtisztelő figyelmet az elmúlt órában dr. Hajdú Noémivel, a Miskolci Egyetem Marketing és Turizmus Intézetének docensével, rektor helyettesi referensével beszélgettünk itt az Európa Rádió Családban, Marad című magazin műsorában. A szerkesztő műsorvezető Kisnéveres Viktória búcsúzik önöktől. Legyen szép napjuk, viszont hallásra.
Családban marad. Beszélgetések szülőket és gyerekeket érintő kérdésekről szakértők bevonásával. Életünk szépségei és kihívásai a 21. században. Az Európa Rádió családi magazinját hallották. Esti nyugalom. Megálló a nap végén minden korosztály számára. Az Európa Rádió hitéleti műsora 19 óra 20 perctől az Esti Krónikát követően.